műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Folytatódnak ma az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások a parlamentben. A parlamenti sajtóiroda közlése szerint a megbeszélések fontosabb témakörei a mandátum igazolás előkészítése, az esküokmányok aláírásának menete, az alakuló ülés előkészítése, az ülésen meghatározása, a tisztségviselők megválasztásának előkészítése, az országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása, külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések. A tárgyalást Zug György, az országgyűlés hivatalának főigazgatója vezeti. Sólyog Tamás köztársasági elnök május 9-ére, jövő hét szombat délelőtt 10 órára hívta össze az országgyűlés alakulülését. Az április 12-i választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. Házelnöknek Forsthofer Ágnest jelöli a Tisza, ő a párt alelnöke, aki Veszprém vármegye 2. számú Balatonfüred központú egyéni választókerületének megválasztott képviselője. A Tisza frakciót Bújdosó Andrea vezeti majd, ő eddig a párt fővárosi frakció vezetője volt, és Pest vármegye 3. számú Pilisvörösvár központú egyéni választókerületéből került a parlamentbe. A 44 fős Fidesz frakciót Gulyás Gergely távozó miniszterelnökséget vezető miniszter, még a KDNP 8 fős képviselőcsoportját Rétvári Bence, a belügyminisztérium eddigi parlamenti államtitkára vezeti, a Mi Hazánk frakció vezetője továbbra is Toroczkai László pártelnök lesz. Az alakuló ülést előkészítő múlt heti tárgyalásokon a pártok megállapodtak a bizottsági struktúrában, 6 bizottságot vezethet majd az ellenzék. Magyar Péter a Facebook oldalán leszögezte, a Tisza nem szavazza meg Szijjártó Pétert, mint az országgyűlés alelnökét. Az indoklás szerint ő elárulta a magyar érdekeket. Várják az új jelöltet a Fidesz-KDNP részéről, közölte a lendő miniszterelnök. Szijjártó Péter már korábban reagált az ilyen vádakra, kijelentette, soha nem követette el hazaárulást. Hozzátette, a Tisza kormány minden dokumentumot meg fog kapni ezzel kapcsolatban, és még a feltételezés is sértő. Ülés tart ma a Fidesz országos választmánya. A testület döntést hoz a párt tisztújító kongresszusának összehívásáról, amely Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök korábbi közlése szerint júniusban lehet. A Szent Korona testület nem szavazta meg azt a javaslatot, amely szerint az országgyűlési képviselők hivatali esküjéhez a Szent Koronát az Országház plenáris üléstermébe mozgassák át, közölte a Sándor Palota. Mindez nem zárja ki, hogy igény esetén az országgyűlés előtt történő eskütételre a Szent Korona jelenlétében, annak eredeti őrzési helyén, a parlament kupola csarnokában méltó módon kerüljön sor, a vonatkozó jogszabályok betartásával és a történelmi előzmények kellő mérlegelésével, mutatott rá Sólyog Tamás köztársasági elnök. A most zárult fűtési idényben 2068 család összesen 162 millió forint értékű energiát használhatott fel a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat segítségével a karitatív szervezet 24 szociális naperőművének bevételeiből. Több mint 100 kis településen gyűjtik vissza a rászoruló családoknak kölcsönzött elektromos fűtőtesteket ezekben a napokban. Mintegy 20 ezer tengerész vesztek el a Perzsa-öbölben rekedt hajókon, mert a háborús helyzet miatt jelentősen visszaesett az áthaladás a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoroson. A térségben több hajót értek támadások, 10 tengerész életét vesztette, miközben sok hajón élelmiszer és ivóvízhiány, valamint kommunikációs nehézségek alakultak ki. Vád alá helyezik azt a férfit, aki tüzet nyitott szombaton Washingtonban a Donald Trump elnök részvételével megtartott fehérházi tudósítók vacsoráján. A 31 éves gyanúsított Los Angelesből utazott a fővárosba. A kutatóként dolgozó álmokfutó rendszeresen járt lőtérre, a támadáskor egy kézilőfegyver, egy vadászpuska, valamint több kés is volt nála. Szombat este barna medvét láttak a Bogácsi tó mellett, tegnap pedig Novai és Ostoros térségéből is érkezett figyelmeztetés medve észlelés miatt, írja a Heol portál. Ha medvével találkozunk, ne közelítsük meg, ne etessük, ne fotózzuk közelről, ne nézzünk a szemébe, ne fordítsunk neki hátat, és semmiképpen se fussunk el. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a fülemülék tavaszi vonulásához alkalmazkodva két évtizede hirdeti meg a Fülemülék Éjszakája programsorozatát. Ennek keretében a hónap második felétől május végéig országszerte számos helyszínen, többnyire településeken vagy ezek határában várják a madarászok, a madarak iránt érdeklődőket, hogy rövid, késő délutáni kora esti séta keretében hallgassák a fülemülék koncertjét. Végül az időjárásról. Változó vastagságú fátyolfelhőzet szűrheti a napsütést, csapadék nem hullik, a szél gyenge vagy mérsékelt marad, a csúcsomérséklet 18-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban folytatjuk múlt heti beszélgetésünket a digitalizáció gyerekek kognitív fejlődésére, beszédfejlődésére gyakorolt hatásairól Berecné Dobos Judittal, aki gyógypedagógusként, logopédusként több évtizede foglalkozik gyerekek fejlesztésével. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Meg szokták említeni a másik oldalát ennek a digitalizációnak, hogy mivel kikerülhetetlen, ezért talán sokkal jobb az, hogyha megtanítjuk őket annak az észszerű használatára, mint hogy csak úgy odaadjuk magát az eszközt, és akkor lehet akárhogy használni.
Hát itt is nagyon-nagyon sokat beszélhetnénk. Azt gondolom, hogy ez lehet, hogy elcsépelt, és nagyon sokan tudják, hogy ahol ezeket a csidi-csudi kacsalában forgó digitális eszközöket készítik és gyártják, Amerikai Egyesült Államok Szilícium Völgy, akik ezeket a csuda dolgokat kitalálják a saját gyermekeik számára, 12-13 éves kor előtt semmilyen digitális eszközt nem adnak, mert nagyon jól tudják, hogy a fantázia kialakulatlanságát, fejletlenségét, a kreativitás kvázi a jól gondolkodás, a teremtő gondolkodás és a kreatív gondolkodás, a kreativitás blokkja az, ha külső kép, azaz digitális dolgok kerülnek a kezükbe, és itt rég nem a függőségről beszélünk, mert az egy dolog, hogy mondjuk egy felnőtt ember rabjává válik a mondjuk egy bizonyos felületnek, vagy egy Xbox kerül a tulajdonába, és reggeltől estig játszik, nem a függőségről, hanem az idegrendszer fejlődésének akadályozásáról és a fantázia fejlődésének akadályozásáról beszélünk, illetve a képernyő az, aminek a kék fény kisugárzása a legkisebb, és innentől kezdve egyre erőteljesebbek és az idegrendszer működésére negatívabban hatóak a mobiltelefon, a tablet és az összes többi okos eszköznek a vibráló kék fénye, ami kifejezetten gátló hatással vannak az idegrendszer fejlődésére.
Beszélhetnénk akkor kicsit arról is, ha már említettük a mesék világát, hogy miért is fontos tehát, hogy mi élőszóban meséljünk a gyereknek, és lehetőleg ne valami géppel lejátszott mese legyen, hanem hogy tényleg kapcsolódjunk a gyerekünkkel.
Ez is egy hatalmas téma, és hogyha most a KH-tól indítanák, akkor nem is feltétlenül a képernyőkáros hatásáról és az imént említett gondolatokhoz kanyarodnék vissza, hanem egyáltalán ahhoz, hogy ki is lesz boldog. Ki a boldog, vagy mitől vagyunk boldogok ebben az életben? Itt ahányan lennénk, annyifélét mondanánk, az biztos, hogy a végén egyben megegyeznénk, ha jól magunkba tekintenénk. Igazándiból minden ember boldogságának az a kulcsa, hogy szeretve legyen. A szeretet a legfontosabb, hogy én el legyek fogadva, mint rendszer. Én szeretve legyek, én kapcsolódni tudjak, és érezzem azt, hogy fontos vagyok. És ezt csak akkor érezzük, ha velünk a közvetlen környezetünk, és egyébként mi saját magunkkal is szeretett nyelven beszélünk. Tehát a szeretett nyelvek, ami ugye 5, de én mindig azt mondom, hogy van egy nulladik. A nulladik az az, hogy a szeretet alanyi jogon, csak azért, mert valaki a 9 milliárdból egy is létezik, szerethető. Nem kell érte semmit tennie, hogy ő szerethető legyen, azért, mert ő megismételhetetlen és egyedi, és nincs belőle még egy, ez már elegendő ok és indok arra, hogy ő egy autonóm egyedi lényként szeret, szeretetre érdemes. Tehát ez a nulladik. És aztán a szeretett nyelv 5 szála. Minőségi együtt töltött idő. A mesében ez megjelenik, ha én csak mesélek a gyerekemnek, és nem mondom, hogy ne legyen egy-egy hívókép a könyvben. Láthatjuk, hogy régen I. és Gyula bácsi 77 magyar népmesék, Benedekelek, Világszép Náczál kisasszony, de modern mű, úgy mondjuk nem nép, hanem műmesék közül említhetnénk Boldizsár Ildikó műmeséit, vagy Kádár Anna Mária Tündér Bogyó meséit is. Egy-egy hívókép, ha van, az nyilván egész más, mint hogyha egy képregényről van szó, de alapvetően, ha élő mese történik felnőtt és gyermek között, akkor az egy kinyúlt tér, egy megnőtt idővel, egy minőségi együtt töltött idő. Szeretett nyelv 1-es, 2-es, érintés. Hát amikor én ott vagyok a gyerekemmel egy megnyílt, kitágult térben, minőségi együtt töltött időben, lehet-e az, hogy én nem érzek hívást arra, vagy ő nem fészkeli ebbe magát az ölembe, lehetetlen érintés nélkül mesélni egy gyermeknek. Tehát már is itt van az érintés, a második szeretett nyelv. Elismerő szavak. Vajon megjelennek-e az elismerő szavak, hogy hát hallod, milyen odafigyeléssel hallgattad a mesét? Biztos, hogy még a gyermek is megdicséri a saját szüleit, hogy annyira jó, hogy így meséltél, anya. Érzi-e az a felnőtt, akit megdicsér a saját gyereke, hogy jól esett neki a mese? És az a jó hír, hogy ez oda-vissza működik. Tehát ha a gyerekemtől kapok egy ilyen visszacsatoló mondatot, azonnal vissza akarom adni. elindul a végtelen nyolcas szeretet spirál, hogy kaptam, akkor már is adni akarok, és vissza szeretem idézőjelbe a gyerekemet, és így emeljük egymást. Tehát minőségi együtt töltött idő, érintés, elismerő szavak, ajándékozás a következő szeretetnyelv. Hát csak a becsomagolt karácsonyi ajándék az ajándék? És a gyerekektől, akikkel dolgozom, nagyon jól tudom, a játék, az SPT varázsjáték, szocioemocionális pedagógiai terápia, 8 éves tapasztalat eszenciája kapcsán én a belső gyermeki világok legbelüljébe látok. A gyerekek többségének az a kívánsága, hogy együtt a szülőkkel, és tök mindegy, hogy hol, egy patakpartján a kertjükbe, csak együtt telefonok, és minden nélkül face to face, öl az ölben érintve, együtt legyenek, tehát hogy szeretett nyelven beszélnek velük, tehát ha választani kell, vagy azt kérdezem egy gyerektől, hogy és akkor te melyiket választanád az ajándékok közül? És általában a gyerekek többségében nem azt mondják, hogy ilyen Xboxot, meg olyan telefont, meg ilyen tabletet, meg ilyen játékot, hanem hogy bárhol csak együtt lehessenek a szüleikkel. Együtt töltött időben. Tehát ha én mesélek egy kinyúlt terű, megnyúlt idejű hallgatott mesevilágba a gyerekemmel, megajándékozom nem csak őt, hanem önmagamat, és aztán ebből kifolyólag az egész környezetünket, hiszen egy szülő is, ha bele tud merülni, le tud merülni ebbe a megnyílt, kitolódott térbe, a mese világába, a mese kódjába, főleg a népmese, akkor ő is mit csinál? Kikapcsolja a szimpatikus idegrendszerét, azaz az életben tartó stressz alapú működési rendszerét, és bekapcsolódik a nyugi van, minden rendben, paraszimpatikus idegrendszer, vonala, fonala. Mit csinál a szülő is saját magával? Azonnal stresszt kezel. Azonnal elkezdi egy kicsit kiforogni magából a feszültséget, és már is sóhajt egy nagyot, hogy ó, itt vagyok, és mesélek a gyerekemnek. Tehát a negyedik nyelv az ajándékozás, és ajándékot adok ezzel a gyerekemnek, önmagamnak és az egész környezetemnek, és az ötödik szeretett nyelv pedig szívesség. Szívessége az akár a gyerekemnek, akár önmagamnak, akár a mikromakro környezetemnek hosszú távon. Ha én megajándékozom, szíves, megajándékozom magam és a gyerekemet azzal, hogy igenis azt mondom, hogy már pedig annak, hogy mindenféle külső segítség nélkül, külső kép nélkül, még akkor is a fejből találok ki. Ha azt mondom, hogy én nem vagyok képes még arra, hogy megjegyezzem azt, hogy mondjuk a kiskondás magyar népmesének mi a vonala, fonala, nem tudom fejből, én nem tudom csak könyvvel, akkor induljak el onnan, hogy kitalálok egy történetet. Vagy ez a pro-kontra nekem nagyon jól jöhet például ez a digitális világ, mert kép nélkül esetleg én, nekem adott ilyen kihívást a harmadszülött legkisebb gyermekem, hogy minden este ágyba bújva mellette a sötétben népmesét kért, minden nélkül, hogy amikor én mosogattam és este a konyhai dolgokat végeztem, akkor Szabó Gyula bácsi, most nem mondom ki a portál nevét, ahol lehet őt hallgatni, a magyar népmesék rögzített mesét, tehát a magyar népmesék mesesorozatnak a rögzített népmeseit hallgattam minimum 3-szor, és itt döbbentem rá én is, hogy legalább 3-szor meg kell hallgatnom, hogy tényleg úgy megjegyezzem a vonalát, fonalát annak a mesének, és bizony sokszor volt, hogy meghallgattam másodjára, jé, hát ez nekem le se esett, hogy tényleg még ez is volt benne. Tehát még számunkra felnőtt idegrendszerrel is megdöbbentő, hogy mennyire keveset fogunk be egyszeri hallgatással az információs világból. Tehát mennyire fontos nekünk is, hogy hallás útján igenis tréningezzük magunkat. Tehát a mese, ha én élő mesét a gyermekemnek, azt önmagamnak, mikro-makro környezetemnek, az egész világnak szeretett nyelvként adom.
Most itt ugye bekerülhetne az is a képbe, hogy az idő hiány, amire szokták fogni a szülők, hogy egyszerűen nincs idő, valahogy egy kicsit megpróbálják a saját idejüket is kitolni azzal, hogy a gyereknek adnak valamilyen képernyőt. De felmentve, ahogy említetted is a szülőket, azért hozzuk be azt is, hogy nem elítélendő őket, azért itt javítható dolgokról is van szó, gondolom. Tehát, hogy például a logopédia ebben is segít, hogy az a megkésett beszédfejlődés, vagy a probléma, ami előállt, azért az kezelhető tulajdonképpen, és remélhetőleg teljesen.
Abszolút így van, és ezt csak azért tudom hitelesen alátámasztani, vagy igazolni, hogy én intézményes kereteken kívül magán keretek között is olyan szerencsés vagyok, hogy játszhatok, dolgozhatok együtt súlyosan megkésett és akadályozott beszédfejlődésű 2-3 éves gyerekekkel és édesanyjukkal. Ugyanis az esetek 80-90%-ában az anya van jelen a gyermekkel együtt a terápiában, mert heti egyszer 15-20 perc, mert valljuk be, egy óvodai kereteken belül nagyon-nagyon-nagyon jónak számít, hogyha 15-20 percig tud egy kihelyezett, kirendelt logopédus egy gyermekkel foglalkozni, és sajnos annyira kevés a szakember, annyira sok a gyermek, és egyre több az érintett gyermek, akivel foglalkozni kellene, hogy a fókusz az óvodákban mindig az iskolában lépőkön van, tehát nem mindig kerül ellátásra az a 3 éves, akinek nem indult be kellőképpen, és nem állt föl a nyelvi bázisa még kis csoportra. Inkább a hangsúly az iskolába lépőkön van, és azokon a beszédhibákon, amik neki nagyon fontos, hogy gyorsan, hogy is mondjam, orvoslásra kerüljenek, hiszen beszédhibásan nincs is igazán esély és mód arra, hogy ő bekerül az iskolapadba, és ő majd értőn és jól meg tud tanulni, írni, olvasni, ha egyszerűen az ő hallott, tehát a belső mentális lexikonja nincs egyensúlyban az ő expresszív, tiszta beszédével, akkor egyszerűen nincs rá mód, hogy ő majd teljesen helyesen tudjon megtanulni, írni, olvasni. És onnan indultunk, hogy van rá esély és mód, leginkább úgy, hogyha az anya jelen tud lenni a gyermekével együtt, hiszen az egy 10%, hogy ott van egy szakember, aki tükörként és tartó, hogy is mondjam, játékmesterként segíti ezt a folyamatot, de az, hogy az anya hétről hétre egyszer ott van a gyerekével, és együtt viszik haza akár a füzetben, akár a kölcsönadott könyvben, akár a kölcsönadott szabályjátékban, ötletekben, viszik haza a játékokat, feladatokat, akár az olyan útravalókat, amiket az autóban játszhatnak, odajövet, visszafelé menet, akár a terápiáról, az a 90%, az nem egy kar, hanem tényleg olyan, mint a 8 karú polip, és egy karként ott van a szakember, úgymond, hét karként meg az összes többi, és csodák indulnak, mert hazaviszik, és van egy nagyobb tesó, aki szintén beszáll abba, hogy mondjuk, ha körberajzoltam a tenyeremet, és ebből egy nyulacska bábot készítettem, és ráfűztünk egy csomó mindent, beszéd, indítás és fejlesztés címszó alatt, és egyébként meg egy hatalmas játék, az pozitív értelemben terjed, ragályos, mert viszi a tesónak, a tesó mondja az apának, már az egész család ezen van, és nem egy ilyen esetem van, hogy mozaik családokról beszélünk, tehát, hogy van édesanya, van édesapa, de van nevelőapa, másik nevelőanya, és egyik héten itt, másik héten ott, és nem tudom hány nagymama és nagypapa, de ezek a gyerekek oda is viszik a füzetet, és mindenhol megsokszorozódik ez a befektetett munka, és egy mintát kap az édesanya is, aki aztán közvetíti az összes többi felnőtt felé, hogy van digitális világ, van körülöttünk egy ilyen apparátus, aminek nagyon-nagyon sok előnye van, de én vagyok az, aki a figyelmemet irányítani és szabályozni tudom, és ha én tisztelettel két karommal akarom, akkor igenis minden este nem egy perces mesére, hanem az esti rituáléba be tud az kerülni, és én magamra őszintén figyelmezve, mondjuk nem azzal töltöm az időmet, hogy megnézem fél óránként, hogy ki írt rám, mi a helyzet ebben a csoportban, abban a csoportban, amabban a csoportban, mert ha lemérem, hogy naponta mennyi időt töltök az én postafiókomnak, stb. A forgalmával, akkor nagyon, nagyon durva perc az, ami a végeredményként leképződik, hogy jesszus, akkor ehhez képest nincs 15 perc arra, hogy én este mondjuk egy nyújtótornát megcsináljak, vagy lélegezzek, tehát magamat gyógyítsam azzal, hogy bekapcsolom a paraszimpatikus idegrendszeremet, és megelőzöm azt, hogy az oxidatív stressztől majd mondjuk autoimmunbeteg legyek 10 év múlva, mert minden ide, minden szél innen fúj, és mi is az idő, tehát hogy így biztos valami helyett nem tudom megteremteni azt, hogy este a rituáléba bekerüljön az, hogy mert meg lehet nézni, tehát ha ki Szabó Gyula bácsit felüti, hogy a leghosszabb magyar népmesék még Gyula bácsi tempójában mesélve is nincs olyan magyar népmese az ő szájából elmondva, ami mondjuk egy 3-4 percnél tovább tart. És ami a jó hír, hogy mesét soha nem magyarázunk, ezt mondja Vekerli tanár úr is, ezt mondja Bruno Bettelheim, Boldizsár Ildikó és Káder Anna-Mária, akik mind-mind meseszakértők, mesét soha nem magyarázunk, halott mesét, mert pont annyi megy be, pont annyit dolgoz fel a gyermek, amennyit neki kell, tehát utána jó étpuszi van, ölelés van, és elcsendesedés biztonság van. Úgyhogy én mindenkit arra buzdítok, hogy ez nem mentség, hogy ilyen világ van körülöttünk, ha én akarok tisztelettel, két karommal, akkor meg tudom teremteni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytattuk beszélgetésünket arról, miként befolyásolja a digitalizáció a gyerekek kognitív fejlődését, beszédfejlődését. Vendégünk volt Berecné Dobos Judit, gyógypedagógus, logopédus. A beszélgetés utolsó részével jövő héten jelentkezünk ugyanebben az időpontban. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái. Tartsátok mindig nyitva az egyház ajtaját. Leó pápa homíliája a hivatások vasárnapján. Jézus azért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen. A Szentatya Regina Czöli imája. Az atomenergia felhasználása szolgálja mindig az életet és a békét. A pápa felhívása. A Szentatya apostoli látogatásai május, június és július hónapokban. 5 olasz és 1 spanyol út. Tartsátok mindig nyitva az egyház ajtaját. Leó pápa homíliája a hivatások vasárnapján. Jó pásztor vasárnapján délelőtt 9 órakor a Szent Péter Bazilikában bemutató szentmisén, amely mintegy 5000 hívő vett részt, 14. Leó pápa, 10 diákonus szentelt papa, közülük 8-at a római egyházmegye számára. Húsvét 4. vasárnapján, amelyén az egyház a papi és szerzetesi hivatásokért imádkozik, Leó pápa arra buzdította az új papokat, hogy legyenek Jézus türelmének és gyengétségének tükörképei, közösségben, egységben haladjanak együtt a jó pásztort követve. Kedves testvéreim, ez egy élettel teli vasárnap.
È una domenica piena di vita.
Még a körül is vesz bennünket a halál, Jézus ígérete már is valóra válik. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen, kezdte homíliáját a Szentatya megállapítva, hogy a készséges fiatalok, akiket ma az egyház pappá szentel, nagy lelkűek és lelkesek. Ilyen sokan az egyetlen mester köré gyűlve olyan erőt tapasztalunk meg, amely megújít bennünket. A Szentlélek az, aki a szabadságban egyesíti a személyeket és a hivatásokat, hogy senki se éljen többé önmagáért. Minden vasárnap kiív bennünket az elszigeteltség, a bezártság sírboltjából, hogy találkozunk a szeretett közösség kertjében, amelynek őrzője a feltámadott. A Szentatya ezután a papi szolgálatról elmélkedett, amely a közösség szolgálata. A papi élet első titkáról megállapította, hogy a bőséges élet akkor érkezik el hozzánk, amikor személyesen találkozunk a fiú személyével, és ez a találkozás azonnal felnyitja szemünket egy testvérekből álló nép előtt, akik már megtapasztalják, vagy még keresik az Isten fiaivá válás erejét. Kedves szentelendők! Minél mélyebb a Krisztussal való kapcsolatotok, annál radikálisabb az emberi közösséghez való tartozásotok, hangsúlyozta Leó pápa, hozzátéve, hogy nincs sem ellentét, sem versengés a menny és a föld között. Jézusban örökre egyesülnek. Ez az élő és dinamikus misztérium a szívet felbonthatatlan szeretetre kötelezi és megtölti. Csak úgy, mint a házastársak szerelme, úgy az Isten országáért vállalt cölibátust, ihlető szerelem is megőrzésre és állandó megújításra szorul, mert minden igazi érzelem idővel érlelődik meg és válik gyümölcsözővé. A szentelendő papok arra kaptak meghívást, hogy sajátos és érzékeny módon szeressenek és hagyják, hogy szeressék őket. Így nem csak jó papokká, hanem becsületes, segítőkész polgárokká, a béke és a társadalmi barátság építőivé is válnak. A pápa utalt az evangéliumi szakasz meglepő szavaira, amikor Jézus agresszív idegenekről, tolvajokról és rabolókról szól, akik átlépik a határokat. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson, és mindenek előtt idegen a hangjuk, nem olyan, mint Jézusé. Nagy realizmus van az Úr szavaiban, mivel ismeri annak a világnak a kegyetlenségét, amelyben velünk együtt jár, fejtette ki Leó pápa. Jézus fizikai, de főként a lelki agresszió formáira utal, amely azonban nem tartja vissza attól, hogy életét adja. A vád nem válik lemondássá, a veszély nem készteti menekülésre. A pápa rámutatott a papi élet második titkára, a valóság nem éleszthet félelmet bennünk, mivel az élet ura hív minket. A szentelendők közvetítsék annak a békéjét, aki a veszélyek között is tudja, miért van biztonságban. Ma a biztonság iránti vágy agresszívvá teszi a lelkeket, a közösségeket bezárkózásra készteti, az emberek ellenségeket és bűnbakokat keresnek. Gyakran félelem van körülöttünk, és talán mi bennünk is, mutatott rá Leó pápa. A szentelendők Jézus életében, halálában és feltámadásában érezzék biztonságukat, abban az üdvösség történetben, amelyben Isten népével együtt vesznek részt. Ez az üdvösség már működik a jó szándékú emberek között. Csendesen végzett sok jó cselekedetben, a plébániákon is azokban a környezetekben, amelyekhez útításként közel kerülnek. Amit hirdetnek és ünnepelnek, az meg fogja őrizni őket a nehéz helyzetekben és időkben is. Azok a közösségek, ahova elküldenek benneteket, olyan helyek, ahol a feltámadt Úr már jelen van, ahol sokan már példaadóan követték őt, amelyek segítenek majd, hogy szentek legyetek. Ti pedig segítsétek őket abban, hogy egységben járjanak Jézus a jó pásztor nyomában, hogy legyenek olyan életkertjei, amelyek újjá születnek és kapcsolatot teremtenek, folytatta szentbeszédét Leó pápa. Gyakran hiányzik az embereknek egy olyan hely, ahol megtapasztalhatják, hogy együtt lehet jobban és szépen élni. A találkozások elősegítése, az ellentétek egymáshoz közelítése egybefor az eukarisztia és a kiengesztelődés ünneplésével. Az evangéliumi szakaszban jelentőségteljes az a kép, amellyel Jézus egy pásztorként mutatja be magát, de hallgatói úgy tűnik, nem értik. Ezért más hasonlatot használ. Bizony-bizony mondom nektek, én vagyok az ajtó a juhok számára.
Io sono la porta delle pecore.
A Szent Atya emlékeztetett rá, hogy Jeruzsálemben volt egy kapu, a Betesda tó közelében, amelyet éppen így neveztek, a juhok kapuja, juh kapu. Ezen keresztül léptek be a templomba a juhok és a bárányok, amelyeket előbb vízbe merítettek, majd feláldoztak. Én vagyok az ajtó, mondja Jézus, folytatta homíliáját a pápa, felidézve a jubileumi szent évet, amely megmutatta, hogy ez a kép még mindig milliók szívéhez szól. Évszázadok óta a kapu hívta meg az embereket, hogy lépjék át az egyház küszöbét. Egyes esetekben a keresztelő medencét a templomon kívül építették, mint az ókori betesdai medencét, amelynek árkádjai alatt sok beteg, vak, sánta és béna feküdt. A pápa arra buzdította a szentelendőket, hogy érezzék magukat a szenvedő emberiség részének, amely a bőséges életre vár. Amikor másokat bevezetnek a hitbe, saját hitük is megújul. Ma sokkal inkább, mint valaha arra van szükség, hogy nyitva tartsák az ajtót az emberek és az egyház között. Legyen az küldetésük alapvető vonása. A pápa megjelölte a leendő papok életének újabb titkát. Ti csatornák vagytok, nem szűrők. Sokan azt hiszik, hogy már tudják, mi van azon a küszöbön túl. Emlékeket hordoznak magukkal, talán egy távoli múltból. Gyakran van valami élő, ami nem aludt ki, és vonzza őket. Néha azonban van más is, ami még vérzik és taszít. Az Úr tudja ezt és vár. Legyenek Jézus türelmének és gyengétségének tükörképei annak tudatában, hogy mindenkihez tartoznak, és mindenkinek szól szolgálatuk. Jézus hangsúlyozza: én vagyok az ajtó, aki rajtam keresztül megy be, az üdvözül.
Io sono la porta.
Ki és bejár, és legelőre talál. Ő nem folytja el a szabadságunkat. Vannak olyan közösségek, amelyek folytogatóak, olyan társaságok, amelyekbe könnyű belépni, de szinte lehetetlen kilépni belőlük. Ez nem így van az Úr egyházával, nem így van tanítványai társaságával. Aki üdvözült, mondja Jézus, azt ki és bejár, és legelőre talál. Mindannyian menedéket, pihenést és gondoskodást keresünk, az egyház kapuja nyitva áll. Nem azért, hogy eltávolodjunk az élettől. Az élet nem merül ki a plébánián, az egyesületben, a mozgalomban, a csoportban. Aki üdvözült, kijön és legelőt talál. Lépjetek ki, és fedezzétek fel a kultúrát, az embereket, az életet.
Uscite e trovate la cultura.
Csodáljátok meg mindazt, amit Isten szaporít, anélkül, hogy mi vetettük volna el. Azok, akiknek papjai lesztek, a világi hívek és a családok, a fiatalok és az idősek, gyermekek és betegek, olyan legelőkön élnek, amelyeket meg kell ismernetek, hangzott a pápa buzdítása. Mindig hallgassanak a jó pásztor ismerős hangjára. Ma sokan úgy érzik, hogy utat vesztettek, és már nem tudnak tájékozódni. Nincs tehát értékesebb tanúságtétel annál, amely így bizakodik, zöldelő rétegén legeltet.
Su pascoli erbosi mi fa riposare.
A nyugalom vizéhez terel, és felüdíti lelkemet. Az igaz úton vezérel, nevéhez híven, idézte a pápa 23. Zsoltán szavait. Kedves testvérek, kedves fiatalok, így legyen, mondta végül 14. Leó pápa a Szent Péter bazilikában tartott papszentelési szentmise homíliájában. Jézus azért jött el, hogy életünk legyen, és az bőségben legyen. Leó pápa Regina Czüli imája. Kedves testvérek, szép napot és szép vasárnapot kívánok! Miközben folytatjuk utunkat a húsvéti időszakban, a vasárnapi evangéliumi szakaszban Jézus egy pásztorhoz, majd a juhakól ajtajához hasonlítja magát, kezdte beszédét Leó pápa, rámutatva, hogy Jézus szembeállítja egymással a pásztort és a tolvajt.
Il pastore e il ladro.
Aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Később pedig még világosabban fogalmaz: a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és az bőségben legyen. A különbség egyértelmű. A pásztornak különleges kapcsolata van a juhaival. Ezért bemélt a juhakol ajtaján, ha viszont valakinek át kell mászni a kerítésen, akkor az biztosan egy tolvaj, aki el akarja lopni a juhokat. Jézus azt mondja nekünk, hogy baráti kapcsolatot fűzi hozzánk, ismer minket, nevünkön szólít, vezet bennünket, és ahogy a pásztor teszi a juhokkal, megkeres minket, amikor eltéverünk, és bekötözi a sebeinket, amikor betegek vagyunk. Jézus nem úgy jön, mint egy tolvaj, hogy ellopja az életünket és a szabadságunkat, hanem hogy helyes útra vezessen bennünket. Nem azért jön, hogy elrabolja vagy megtévessze a lelkismeretünket, hanem hogy megvilágítsa azt bölcsességének fényével. Nem azért jön, hogy megkeserítse földi örömeinket, hanem hogy megnyissa azokat egy teljesebb és tartósabb boldogság felé. Aki őrá bízza magát, annak nincs mitől félnie. Ő nem sebzi meg életünket, hanem azért jön, hogy bőségesen megajándékozzon vele. A pápa azt kérte, hogy gondolkodjunk el ezen, és mindenek előtt őrizzük meg szívünk és életünk kerítését, mert aki belép oda, meg sokszorozhatja örömünket, vagy akár, mint egy tolvaj, el is lophatja azt. A Szent Atya ezután felsorolta a tolvajok sokféle arcát. Közéjük tartoznak azok, akik a látszat ellenére elfogyják szabadságunkat, vagy nem tisztelik méltóságunkat. Azok a meggyőződések és előítéletek, amelyek megakadályozzák, hogy derű szemmel nézzünk másokra és az életre. Azok a téves elképzelések, amelyek rossz döntésekhez vezethetnek, olyan felszínes vagy fogyasztói életmódok, amelyek belsőleg kiüresítenek bennünket és arra késztetnek, hogy mindig önmagunkon kívül éljünk. Leó pápa szólt azokról a tolvajokról is, akik kifosztják a föld erőforrásait, akik véres háborúkat vívnak, vagy bármilyen formában a gonosz táplálva nem tesznek mást, mint hogy mindannyiunktól elrabolják a békés és nyugodt jövő lehetőségét. Leó pápa végül arra buzdított, tegyük fel magunknak a kérdést. Kit választunk, hogy irányítsa az életünket? Kik azok a tolvajok, akik megpróbáltak behatolni hozzánk a kerítésünkön át? Sikerült nekik, vagy képesek voltunk elűzni őket? A mai evangélium arra hív minket, hogy bízzunk az Úrban. Ő nem azért jön, hogy elvegyen tőlünk valamit, hanem éppen ellenkezőleg. Ő a jó pásztor, aki megsokszorozza az életet, és azt bőségesen felkínálja nekünk. Mondta beszéde végén Leó pápa, azért fohászkodva Szűz Máriához, hogy kísérjen minket mindig utunkon, és járjon közben értünk és az egész világért. A Regina Coeli elimádkozását követően a pápa emlékeztetett rá, hogy április 26-án van a csernobili katasztrófa 40. évfordulója, amely maradandó nyomot hagyott az emberiség lelkismeretében. Ez a tragikus baleset továbbra is figyelmeztet azokra a kockázatokra, amelyeket az egyre nagyobb hatású technológiák használata jelent, mondta a Szent Atya, majd Isten irgalmára bízta az áldozatokat és mindazokat, akik továbbra is szenvednek a szerencsétlenség következményeitől. Annak a reményének adott hangot, hogy a döntéshozatalok minden szintjén mindig a helyes megkülönböztetés és felelősség fog érvényesülni, hogy az atomenergia minden felhasználása az életet és a békét szolgálja. Leó pápa apostolii látogatásai május, június és július hónapokban. 5 olasz és 1 spanyol út. A Szent Atya 11 napos afrikai útját követően összeállt a következő 3 hónap apostolii látogatásainak programja. Leó pápa ebben az időszakban egy nemzetközi utat tesz Spanyolországban, június 6-a és 12-e közt, illetve 5 alkalommal keres fel egynapos látogatás keretében 5 olaszországi helyszínt. Az egyes programokat időpont és célkitűzés szempontjából röviden ismertetjük. Május 8-án pénteken apostoli látogatása Pompei Rózsafüzér királynőek egy helyen. Reggel találkozás nehéz helyzetű emberekkel, akiket a pompai szentély különböző központjai fogadtak be, majd magában a kegyhelyen találkozik Leó pápa a betegekkel, utána pedig a kegyhely melletti Bartolo Longo téren szentmisét mutat be. Délután a nápolyi székesegyházban találkozik az érsekség papságával és a megszentelt élet képviselőivel. 5 órakor a paulai Szent Ferenc téren találkozik a város lakosaival, akiket a szűzanya oltalmába ajánl. E nap során a pápa 5 beszédet tart. Május 14-én csütörtökön délelőtt a Szent Atya meglátogatja a római La Sapienza Egyetemet, amely létszámát tekintve Európa legnagyobb univerzitása. Az egyetem központi terén köszönti a diákokat, megtekinti a La Sapienza és a pápa kiállítást, majd a nagy aulában a tanárok és diák képviselők jelenlétében beszédet intéz hozzájuk. Ebédre visszatér a Vatikánba. Május 23-án szombaton délelőtt Leó pápa a Nápoly közelében fekvő Acerra település keresi fel, hogy kifejezze szolidaritását a térséget sújtó súlyos környezeti problémák miatt. A tüzek földje nevet viseli a Nápoly és a Caserta megyé között fekvő terület Campania tartományban, amely sajnálatos módon a mérgező és veszélyes hulladékok illegális lerakása és elégetése okozta környezeti katasztrófa révén vált ismerté az 1980-as évektől kezdve, és közel 100 település foglal magában. Acerra székes egyházában találkozik a pápa a környezet szennyezés károsultjaival, az áldozatok családjaival, majd a város főterén beszéddel fordul az érintett térség lakosaihoz. A pápa helikopterrel 1 óra körül tér vissza a Vatikánba. Amint arról már részletesen beszámoltunk, a Szent Atya 6 napos nemzetközi látogatást tesz Spanyolországban június 6-a és 12-e között. Június 20-án szombaton délután keresi fel Leó pápa az észak-olaszországi Pavia városát, ahol a helyi San Pietro in Ciel d'Or templomban őrzik Szent Ágoston földi maradványait, amelyet a szaracénok elől menekítettek el Hippo városából, először Szardziniába, majd onnan a Lombard városba, ahol gyönyörű sírhelyet építettek számára. Leó pápa találkozik a helyi ágostonrendi közösséggel, imádkozik Szent Ágoston sírjánál, itt ige liturgia keretében beszédet mond, majd Pavia főterén szól a város lakosaihoz, és este 9:30 körül érkezik vissza a Vatikánba. És végül július 4-én, szombaton délelőtt ismét útra kell, hogy a Szicília alatti Lampedusa szigetén tisztelegjen azon migránsok emléke előtt, akik a tengerbe vesztek. 10:30-kor az ő emlékükre is szentmisét mutat be, találkozik a helyi hatósággal, beteg gyerekekkel és önkéntesekkel, majd 2 tehát érkezik haza a Vatikánba. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Váci Mihály, haza, hozzád, hét hídon át. Haza, hozzád, hét hídon át. Sietni sírós éneken, utánad, ezer út után. Fergetegek, fordulatok forgatagából csak feléd. Tévegésekből rád találni, roskadásban téged remélni, törtetésekből törekedni, törötten is törődni véled. Kötöttségekből szabadulva ragaszkodni megkötözötten, terméketlen gondok után termő gondodról gondoskodni, hitegetések hálójából kivetődni a hit partjára, küzdelmek gólyalábairól leszállni és mellette járni, keserű szájjal kedveskedni, ökleimet kinyitni ölben, bujkálás után hozzád bújni, és örök éber életünkből életre ébredni, éledni, roskadásban téged remélni, tévejgésekből rád találni, forgatagok, fordulatok fergetegéből csak feléd, utánad ezer út után, sietni síró síneken, haza, hozzád, hét hídon át.
Váci Mihály Haza hozzád című versét Kubik Anna előadásában hallották. Váci Mihály Nyíregyházán született 1924-ben, ott végezte a tanítóképzőt, majd tanyasi iskolában tanított. A világháború idején segédszolgálatos katona volt, a háború után kollégiumi igazgató lett. 49-ben felkerült Budapestre, ahol a tankönyvkiadó munkatársaként szerkesztői munkákat végzett. Első versei 55-ben jelentek meg az Új Hangban, ugyanebben az évben adta ki Ereszalja című verses kötetét, melyet a kritika is figyelemmel illetett. A 61-ben megjelent Mindenütt Otthon című kötete országos érdeklődést keltett, és immár nem csak a kritikusok, hanem az olvasóközönség is felfigyelt költészetére. Ezután rövid idő alatt szokatlanul nagy népszerűségre tett szert, az irodalmi életben is aktívan részt vett. Az Élet és Irodalom munkatársa, majd haláláig az Újírás folyóirat szerkesztője volt. Sokat járt külföldön, utazásai nagy hatással voltak gondolkodására és költészetére egyaránt. 1970-ben érte a halál a vietnami Hanoiban, ahová egy kulturális delegáció tagjaként látogatott el.
A nap imája.
Az én kardom a szeretet. Uram, seregek Istene, aki ezt mondtad az evangéliumban. Nem jöttem békét hozni, hanem kardot. Fegyverezz fel engem a harcra. Ég bennem a vágy, hogy dicsőségedért harcoljak. Könyörgök azonban, erősítsd meg bátorságomat, akkor majd én is felkiálthatok a Szent Királlyal, Dáviddal. Egyedül te vagy az én pajzsom, Uram. Te illeszted kezemet a harchoz. Kedvesem, megértem, miféle csatát szánsz nekem. Nem, nem a csatatéren fogok harcolni. Az én kardom nem más, mint a szeretet. Azzal űzöm ki az idegent az országból. Kikiáltalak azon lelkek királyának, akik nem akarják magukat alávetni isteni hatalmadnak. A szeretet mindent megtehet, számára a legnehezebb dolgok sem jelentenek nehézséget. Ó, Jézusom, te nem annyira a tettek nagyságára, vagy azok nehéz mi voltára tekintesz, hanem arra a szeretetre, amelyből ezek a tettek fakadnak.
kedves hallgatóink, itt a